A nemzeti együttműködés rendszerének külpolitikája látványos átalakuláson ment keresztül az elmúlt másfél évtizedben. A NER 15 legújabb epizódjában Krekó Péterrel, a Political Capital igazgatójával és Bíró Nagy Andrással, a Policy Solutions vezetőjével járjuk körül azt, hogy miként volt lehetséges a nyugati szövetségesi rendszer tagjaként véghez vinni egy illiberális fordulatot. A szövetséges nyugati világból hogyan lett ellenség, miközben Orbán Viktor új keleti és déli szövetségi rendszert épített ki. Sziasztok, köszönöm szépen, hogy itt vagytok, és együtt átbeszélhetjük ezt a nem is kevés időszakot. És akkor próbáljunk ebből kiindulni, hogy ez a szövetségi rendszerben hogyan alakult a külpolitikája az Orbán kormányoknak, és hogy volt-e bármi előjele 2010 előtt annak, hogy valahogy majd ezt a szövetségesi rendszert megpróbálja kimozogni Orbán Viktor.
Hát először is köszönjük a lehetőséget, hogy itt lehetünk, és tényleg érdekes munka ez, mert hogy már egy valahol a politikai elemzés és a történelmi értekezés közötti határmesdjén mozgunk, mert, és bizonyos dolgokban ugyebár már nehéz is vissza nyúlni oda, hogy mi történt 2010-ben és 2010 előtt, és hogy mennyire nehéz, és ez már részben válasz a kérdésre, ugyebár a 2010 előtti nyilatkozatait például a miniszterelnöknek, azt a honlapján már nem nagyon tudjuk elérni. Egyre nehezebb ugyebár visszakutatni azokat a média megjelenéseket, amelyek Orbán Viktor hatalomba való visszatérése előtt születtek meg. És viszont ezekben azért, hogyha a legtöbbet megnézzük, meg ugyebár a nézők is biztos sokat láttak olyan videókat, amiben 2006-ban, 2008-ban, 2009-ben arról beszél Orbán Viktor, hogy milyen fontos a nyugat, az Európai Unió, hogy keletről csak a korrupció jön, hogy
meg az elnyomás,
és ahol nagyon büszkén mondja, hogy ő az Európai Néppárt alelnöke. Tehát én azt gondolom, hogy bár egyes tusnádfürdői beszédekben már megjelentek azért a nyugati kultúrának és a különösen az 1968 utáni nyugati kultúrának az ilyen ideológikus kritikai elemzései, de összességében, hogyha megnézzük a Fidesz kommunikációját és gondolkodásmódját, alapvetően egy sokkal nyugatosabb irányvonalat láttunk, és sokkal nyugatosabb irányvonalat láttunk, ugyebár az első második Orbán kormány alatt is, tehát 2010-2014 között. Én nem gondolom azt, hogy ez előre meg volt írva, feltétlenül, hogy így alakult. Ez egy konfrontatív folyamatban sodródott egyre inkább nyugatellenes irányba a magyar külpolitikai gondolkodás, és persze 2010 után már rögtön láttunk fordulatokat, de én alapvetően azt gondolom, hogy a Fidesz változott nagyon sokat ebben az időszakban, és hát tényleg azt láthatjuk, hogy az Európai Unió politikájának a fő áramából azért sikerült ki navigálnia magát ugyebár a szélekre, de szerintem nagyon kevés előrejel volt ennek.
Egyrészt én is köszönöm a meghívást, másrészt egyetértek abban, hogy az igazi fordulat az nem valamikor 2010 előtt történt meg, hanem már akkor, amikor az Orbán kormány újra hivatalban volt 2010 után, és a keleti nyitás és az Európai Unióval szembeni folyamatos szabadságharc is inkább már a 10-11-12-es évekre tehető, amikor ez a fordulat valójában megtörtént.
Hát igen, ugye a Tavares jelentés
az már 13, az már 13, de addigra már teljesen nyilvánvaló volt, hogy összegyűlt egy csomagnyi kritizálni való uniós részről is a magyar, főleg magyar demokratikus folyamatokat illetően. Ami 2010 előtt talán látszott ebből, még ha azért egyet is értek, hogy nagy vonalakban itt alapvetően egy nyugatbarát jobbközép politikai erő volt, az, hogy Orbán Viktor talán soha nem kifejezetten szerelemből, érzelemből viszonyult az Európai Unióhoz, hanem leginkább érdek alapon. Sokszor szokták említeni azt a mondatát, mai napig pedig több mint 20 éves, hogy az Európai Unión kívül is van élet. Elhangzott ez még az uniós csatlakozásunk előtt tőle, és lehetett érezni és látni a megszólalásaiból, sokkal inkább Magyarország alapvető érdekének gondolja, de nem feltétlenül az értékközösség alapján, hanem sokkal inkább az alapján, amit a mai napokban is, vagy mai nap is ezekben az években is lehet hallani, hogy ugye addig éri meg igazából Magyarországnak az Európai Unió tagjának lenni, ameddig ez valóban anyagi szempontból is megéri. Tehát a legfőbb hajtóerő azt hiszem akkor is az volt, hogy Magyarország mennyit tud fejlődni majd annak eredményeként, hogy a közös piac részévé válik, hogy az uniós pénzek elkezdenek folyni, hogy Magyarország nettó haszonélvezője lesz ennek a tagságnak. Ez sokkal inkább motivációs tényező volt az akkori Fidesznek, azt gondolom, mint a közös európai értékek mondjuk. 2010 után azonban ez nagyon gyorsan romlásnak indult, és a fordulathoz tényleg az kellett, hogy 2010-ben egyből legyen egy összeütközés az Európai Bizottság akkori elnökével. Nem engedték meg ugye az Orbán kormánynak, hogy elszaladjon a költségvetési hiány. Egy olyan időszakban szeretett volna gazdasági mozgásteret nyerni magának az Orbán kormány, amikor európai szinten már görög mentőcsomagokról és egyéb mentőcsomagokról kezdődött el a vita, tehát erre nem nagyon volt akkor politikai és gazdasági lehetőség, de azt hiszem ez volt az első olyan epizód, amikor látszott, hogy talán, hogyha az Orbán kormány politikai és gazdasági érdekei szembe mennek azzal, ami a hivatalos uniós keret politika, akkor egyértelműen a belpolitikai szempontok fognak előnyt élvezni.
A gazdasági érdeken kívül, amiről majd nyilván részletesebben is fogunk beszélni, látszott-e valami ideológiai váltás akár abban, hogy a régen bevett diplomáciai emberei Orbán Viktornak, Martonyi, Németh Zsolt, egyre távolabb kerültek a döntéshozói szinttől, és minthogyha nagyon más és nagyon új embereket kezdett volna beültetni a diplomáciába. Ezt mondjuk, akik jobban figyelik a külpolitikát, érzékelték-e mondjuk már a legelején, ebből lehetett-e levonni olyan következtetést, hogy nagyon más irányok jönnek?
Hát volt már még Martonyi János külügyminisztersége alatt, tehát a 2010-es ciklus eleje fele több olyan kijelentés, amely mondjuk az orosz szakértőknek is szemet szúrt, hogy azért váratlan fordulatot jelent a külpolitikában. Például azt Martonyi János mondta el egy interjúban még 2010-ben vagy 2011-ben, hogy Oroszországgal barátságra törekszik Magyarország. Tehát, hogy igazából már a 2010-es évek elején, tehát még alapvetően egy sokkal euróatlantibb külpolitikai vezetés mellett is megindult már a keleti nyitás, déli nyitás, és több ponton már érzékelhető volt az, hogy itt van egy, hát hogy mondjam, így bővül a politikai vagy külpolitikai horizont, és utána az ilyen szisztematikus személycserék azért inkább utána következtek. Navracsics Tibor és utána Szijjártó Péter vezette külügyminisztériumban, ugyebár amire utaltál is, ez az atlantista szárny, amelyet mondjuk Martonyi Jánoshoz, vagy éppen Németh Zsolthoz kötünk, ez meggyengült, és egyre inkább, hát újra előnyé vált az, például, hogyha valaki Moszkvában tanult, hátránnyá vált az, hogyha valaki diplomáciai tapasztalattal rendelkezik. És itt ezen a ponton szerintem az fontos elmondani, hogy a diplomáciának igazából a demokratikus országok működésében mindig van egyfajta önmozgása. Egy tipikus diplomata általában úgy határozza meg magát, hogy ő nem feltétlenül a kormányt képviseli, ő egy országot képvisel, amibe adott esetben belefér az, hogy ki beszél a szerepéből. 2010-2014 között még bőven hallottunk ilyet egyébként magyar nagykövetektől is, ma már nem nagyon hallunk ilyet, és ahhoz, hogy a diplomáciai karnak ezt a fajta önmozgását, a beágyazottságát, a szakértelmét, illetve azt a pozíciót, amit hoznak, hogy ez ne legyen egy nehezék, egy új külpolitikán, ennek érdekében azért szükséges is volt ez a fajta tisztogatás. Tehát, hogy ahogy azt látjuk, hogy az Orbán kormány semmilyen területen nem nagyon értékeli az autonómiát, úgy ez igaz volt a külpolitikai döntéshozatalra is, és most már azt látjuk, hogy ezért a külpolitikai, tehát nagyon lecsökkent például a külpolitikai apparátusban dolgozó állománynak az életkora. Mert fiatal, újoncokkal ugyebár könnyebb egy korábbitól nagyon eltérő külpolitikai irányvonalat végrehajtani, és könnyebb egy olyan külpolitikát végrehajtani, ami sokszor egyébként ugyebár az EU-s, illetve a NATO kötelezettségeivel vagy értékeivel megy szembe az országnak. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez a rendszer természetéből fakad, és ez is egyébként egy fokozatosabb folyamat volt, de én azt gondolom, hogy egy nagyjából 2018-ra biztos, hogy megérkeztünk oda, hogy ezért a külpolitikai apparátus már tényleg szinte teljesen lecsérült, és a döntéshozatali szint, és jelentős részben egyébként a nagyköveti állomány is ahhoz képest, mint amit 2010-ben láttunk.
Érdemes azt hozzátenni, hogy ez a 15 év az valóban most már ilyen különféle fázisokra engedi osztani ezt az időszakot, és valóban mi 2010-14-ben még lehetett nyomait látni a korábbi fideszi külpolitikának, azt követően azt hiszem 2014 után is, már 18-tól meg főként, ahogy a Péter is mondja, alapvetően a miniszterelnök politikai, mindenkori politikai helyzetértékelésének, stratégiájának volt alárendelve az, hogy egyébként a magyar külpolitika milyen irányba indul el, és hogy aztán az ezt végrehajtó külügyminisztérium vagy a nagykövetek mit kénytelenek képviselni a végeken. Tehát azt is mondhatnám, hogy sokszor egy politikai ösztönszerű külpolitikája volt Orbán Viktornak, megérzésekre hagyatkozva tett föl nagyon kockázatos téteket. Gondoljunk csak arra, hogyan a magyar-amerikai kapcsolatokban Donald Trumpra nagyon korán tett elsőként a globális vezetők közül, vagy akár ha az idei évből mondunk egy ilyet, hogy egy német választási kampányban meghúz egy olyat, hogy az AfD vezetőjét elhívja Budapestre úgy, hogy közben lehetett tudni, hogy a korábbi szoros szövetségese és az európai talán legfőbb védőbástyája a CDU fog kancellárt adni Németországban. Ezek olyan dolgok, amelyek nem Magyarország általános stratégiai érdekeiből levezetett külpolitikai döntések, hanem azt hiszem, hogy kijelenthető, hogy elsősorban a miniszterelnök mindenkori mozgását lekövető döntések, és ebben látható, hogy a kormányfőnek abszolút központi és meghatározó szerepe van, amiben a külpolitikai apparátusnak csak egy másodhegedűsi szerep.
Igen, ez nagyon fontos, csak egy rövid kiegészítés, hogyha meg is akarjuk személyesíteni ezeket a változásokat. Emlékezzünk vissza arra, hogy 2010-2014 között, ugyebár még nagykövete volt az Orbán kormánynak például Jeszenszky Géza, például Szent Ivány István, akik ugyebár, ahogy a hallgatók, nézők is tudják, ma azért az Orbán kormány külpolitikának a leghangosabb és legfelkészültebb kritikusai közé tartoznak.
Akkor itt, amit most mondtál, András, itt álljunk meg egy kicsit, hogy mi maga a motiváló erő az orbáni külpolitika mögött. Csupán a gazdasági érdek, az olyan gazdasági érdek, amiből csurran cseppen, az olyan külpolitikai érdek, ami a hatalmat támogatja meg, és sikerül megtartani, vagy van valami ideológiai közösség, valami magasztosabb dolog, esetleg a haza jobbára való gondolkodás, ami mozgatja mindezeket.
Szerintem a legfontosabb mozgatórugó az a mozgástérnövelés. Tehát, hogyha az Orbán kormánynak az elmúlt 15 évét nézzük, akkor akár belpolitikailag nézzük, akár külpolitikailag nézzük, Orbán Viktor leginkább szuverén szeretne lenni, neki miniszterelnökként nem mondja meg senki, hogy mit lehet csinálni, és ez vonatkozik a belpolitikai fékek és ellensúlyok rendszerére, és vonatkozik ez arra, hogy a nemzetközi térben hogyan tud mozogni.
De ez nem Magyarország szuverenitása, ez Orbán Viktor szuverenitása.
Én azt gondolom, hogy ez elsősorban a Orbán Viktor által vezetett kormányzásnak a szuverenitása, és amikor ő arról beszél, hogy a magyar érdek vagy nemzeti érdek, akkor legtöbb esetben, ha a külpolitikáról van szó, akkor is úgy kell ezt értelmezni, hogy az ő hatalomban maradásának az érdeke szempontjából ezek a különféle stratégiai irányváltások, ezek hogyan, milyen szolgálatot tesznek. Ez szerintem egy nagyon fontos dolog. A másik, itt talán érdemes behozni a 2014-es híret beszédét az illiberális demokráciákról, amely ugye nemzetközi visszhangot is váltott ki, tehát nem csak Magyarországon lett ez világhírű, hanem tényleg világhírű beszéd volt. Ebben felsorolta azokat az országokat, amelyeket ő gyakorlatilag példaképnek tekint, illetve a hatékony kormányzás szempontjából azt gondolja, hogy ebbe az irányba kellene haladni. És érdemes felidézni, hogy milyen öt országról volt szó ebben az elhíresült Tusnádfürdői beszédben. Oroszország, Kína, Törökország, India és Szingapur volt az öt ország, amelyet ebben kiemelt. Mi kötheti őket össze? Hát nem valamilyen közpolitikai döntés, nyilván Szingapurtól Putyinig, tehát ez nem annyira itt kell keresgélni szerintem, hanem leginkább abban a vonzalomban, amely Orbán Viktorban megvolt, a politikai stabilitás és a gyors reagáló képesség iránt. És ez leginkább azokban az autoriter rendszerekben elképzelhető, vagy volt látványos abban az időszakban, amelyeket különféle demokratikus procedúrák és különféle a döntéshozatal gyorsaságát lassító tényezők nem korlátoztak. Hát én azt hiszem, hogy leginkább az illiberális demokráciás példa a felsorolás az arról szólt, hogy felvázolta azt, hogy melyek lennének azok a hatékony kormányzási módok, amelyeket Magyarországnak követnie kéne. És itt derült ki az egész világ számára, hogy amit azt megelőző 4 évben láttak a magyar belpolitikában a demokratikus intézményrendszer meggyengítésével kapcsolatban, az valójában az Orbán kormány politikájának egy központi része volt, hiszen aztán a külpolitikai szövetségeseket is abban az irányba kezelte, vagy kereste, és a külpolitikáját is úgy kezelte, hogy lehetőleg a pénzügyi forrásokhoz is ne kötődjenek olyan elvárások, amelyek emberi jogokhoz, vagy a demokrácia helyzetéhez, vagy a média szabadságához, vagy az igazságszolgáltatás függetlenségéhez kötődnek, és ezt leginkább ezekben a keleti nyitás által, vagy a déli nyitás által elért országokban találtam meg. Tehát azt gondolom, hogy ez viszont, hogyha keresünk valamilyen tartalmi összefüggést, amellett, hogy mozgástérnövelésről van szó, akkor itt érdemes keresgélni.
Ami még itt említéssel méltó a 2010-es ciklus előttről, de ez igazából egy utólagos okoskodásnak tűnik, mert ezt leginkább most olvassuk miniszterelnöki interjúkba, és 2010 körül még nem nagyon olvashattuk, de hogy a miniszterelnök 2008-2009-es világgazdasági válságból azt a következtetést mondta le, vagy legalábbis most így magyarázza, hogy a nyugat az valóban meggyengült, mint pénzügyileg, mint politikailag. Egyébként ennek az állításnak van részigazsága, és pontosan látjuk azt, hogy a 2008-2009-es gazdasági válság az lehetőséget adott egyébként Oroszországnak és Kínának, például arra, hogy a világban a saját befolyásukat megerősíthessék a nyugattal szemben, ami ennek tükrében már kevésbé mutatott fel egy vonzó és fenntartható alternatívát. Ami jellemzője szerintem az Orbáni külpolitikának, hogy magát pragmatikusként határozza meg. Azt mondja, hogy mi nem szeretnénk azt, hogy ideológiai alapon valaki beleszóljon a mi döntéseinkben. Nem ideológiai alapon választjuk a barátainkat, nem kérdezzük meg a vietnámiakat arról, hogy milyen a kommunista rendszerük, se Kínát, stb., hanem mi a magyar érdekeket képviseljük. Most ehhez képest nézzük meg azt, hogy az igazi komoly konfliktusok Magyarország és az Európai Unió között azok szinte kizárólag ideológiai természetűek. Ugye az egyik ilyen nagy törés például a magyar kormány és más tagállamok között az Európai Unióban, például akkor volt, amikor az első homofób törvényt elfogadta a magyar parlament. Hát azért feltehetjük azt a kérdést, hogy az magyar családok számára milyen hasznot hoz az, hogyha ilyen lépések következtében Magyarországot végül is megfosztják, ugyebár az uniós forrásoktól. Amikor kirakta még Európai Néppárt tagként 2018-ban, ugyebár óriás plakátokra Jean-Claude Juncker arcát a magyar kormány, és ellene hergelte a magyar közvéleményt, akkor itt megint feltehetjük a kérdést, hogy ez egy pragmatikus döntés volt. De persze, annyiban pragmatikus a magyar külpolitika, hogy az illiberálissá formált magyar rendszert akarja nemzetközi térben megvédeni, de az a helyzet, hogy, hogy az ideológiai kritikás néha szerintem a felesleges ideológiai kritikák, amik én azt gondolom, hogy nem feltétlenül kellettek a Fidesz választási győzelméhez, de persze hozzájárultak ez a nemzetközi konfliktus rendszerhez, de ilyenek következtében szenvedett el Magyarország az elég sok külpolitikai fiaskót, főleg az Európai Unión belül. És még egy utolsó gondolat ennek kapcsán, hogy van egy vita azt illetően, és ez meg a kérdésedhez kapcsolódik, hogy Orbán Viktor igazából a saját rendszerét akarja csak megszilárdítani a külpolitikai eszközök révén, vagy pedig van ezen túlmutató cél. És szerintem, vagy nyilván nem vagyunk gondolatolvasók, tehát ebben teljesen biztosan nem tudunk mondani, nem látunk bele Orbán Viktor agyába, de én azért azt gondolom, hogy Orbán Viktor most már 19 éve miniszterelnök, ugyebár rémi megszakítással, egész egyszerűen ezt a játékteret, mintha szűkösnek tartaná, mintha azért is akarnak külpolitikai térbe kilépni, mert ő komolyan gondolja azt, hogy Magyarországot középhatalommá teheti, amire őszintén szól Magyarország méretéből fakadóan mondjuk, nem tudom, Lengyelországgal szemben szerintem nem nagyon lehet képes, és komolyan, és ő szeretné azt, hogyha folyamatosan állami és világvezetőkkel tárgyalhatni, és a bizonyos pontokon meg is tudja tenni. Tehát én azt gondolom, hogy a külpolitikának igenis van egy saját célrendszere, és az, hogy Orbán Viktor magát történelmi figurává tegye, én azt gondolom, hogy ez bizonyos szempontból egy cél is, és hogyha az egyes lépéseknek van is kedvezőtlen hatás mondjuk a magyar gazdaságra, hogyha szolgálják ezt a nagyobb célt, magyarán Orbán Viktor személyiségének a felnagyítását a nemzetközi térben, akkor azt én azt gondolom, hogy a magyar külpolitika sikerként tekinti.
Ugye sokszor elhangzik a keleti és a déli nyitás kapcsán, hogy hát azért Isten igazából, bár kritikai éri akár nyugati szövetségesektől emiatt Orbán Viktor, mindenki üzletel ezekkel az országokkal. Mi a különbség a között, mondjuk, ahogy a németek üzletelnek az oroszokkal, a kínaiakkal, a balkáni országokkal, és a között, ahogy Orbán Viktor üzletel ezekkel az országokkal?
Szerintem nagyon nagy különbség az volt, hogy itt nem egyszerűen gazdasági pragmatikus álláspontból lett levezetve ez a stratégiai fordulat. Azt is lehet, azt a részét is lehet hallani. Az egész összekapcsolódott egy nyugat kritikával, az egész összekapcsolódott egy alternatív modernizációs útnak a keresésével. Tehát azt hiszem, hogy a leginkább fontos tényező, amely kiváltotta a nyugati szövetségesek kritikáját, hogy nem csak egyszerűen egy gazdasági pragmatikus kereskedésről, vagy gazdasági partnerségről van szó, hanem mintaként kezelésről. És mindezt abba a kontextusba ágyazva, hogy a nyugat már ahogy az alkonyában van, és hogy elkerülhetetlen, hogy mindenképpen a keleti feltörekvő országokra úgy tekintsünk, mint valamilyen társadalomszervezési példákra. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy ez a kulcsa, és ez az, amiért a keleti nyitásnak már a gazdasági és a politikai aspektusát nem nagyon lehet manapság elválasztani egymástól. 2011-ben még el lehetett volna választani egymástól. Azt gondolom, hogy most már 15 évnyi Orbáni külpolitika után ez a kettő már összekapcsolódik, és amikor arról van szó, hogy a magyar kormány köt Kínával valamilyen beruházásai megállapodást, akkor ezt már nem önmagában nézi a nemzetközi közvélemény sem, hanem ugyanazzal a szószal leöntve, amelyel maga a kormány öntötte le az elmúlt 15 évben.
Igen, amikor Orbán Viktor összehasonlítja a nyugat politikáját, és azzal indokolja a saját keleti nyitását, hogy hát mindenki ezt csinálja, akkor igazából a mondjuk 5-10 évvel ezelőtti nyugatot hasonlítja össze a mostani Magyarországgal, és ebben sok, tehát hogy azokban az állításokban nagyon sok részigazság van, igen, hogy a kínai gazdasági érdekek kiszolgálásában nyilván Franciaország, Olaszország, Németország sokkal fontosabb szerepet játszott az Európai Unió egész szempontjából, mint Magyarország. Azt is el lehet mondani, hogy ha megnézzük azt, hogy kik voltak azok a szereplők, akik főleg a Putyin rendszer legelején, ugyebár legitimálták Putyin hatalmát, ez már nagyon rég volt, de akkor ott volt köztük Tony Blair, Silvio Berlusconi, Gerhard Schröder, stb. És hát ugyebár még a Krímet megelőzően is azért nagyon sok barátja és gazdasági szövetségese volt a Putyin rendszernek az Európai Unión belül. Ugyebár mögött volt egy ideológia is, és azt hiszem, hogy vagy egy ilyen kapitalista ideológia, és ezek az előfeltételezések, én azt hiszem, hogy megbuktak az elmúlt években, tehát hogy az előfeltételezés, hogy a nyugati demokratikus országok, hogyha üzletelnek a diktatúrákkal, akkor ettől demokratikussábbá válnak ezek a diktatúrák. Hát ezt nem nagyon látjuk se Kína, se Oroszország esetében, de volt mögötte egy elképzelés, de persze volt mögötte rengeteg önérdek, cinizmus, és hát egy ilyen gazdasági pragmatizmus, ugyebár az északi áramlat 1, az északi áramlat 2, és még rengeteg példát lehetne erre mondani, de az a helyzet, hogy a Krím annektálása 2015, és főleg ugyebár az autoriterebbé váló kínai vezetés, illetve Ukrajna lerohanása 2022-ben Oroszország részéről. Ezek olyan pillanatok voltak, amelyek azért a nyugati vezetőket, mintha kiózanodásra késztették volna. És az a helyzet, hogy az a de-risking stratégia, ez a kockázatmentesítés, mondjuk Kínával, stratégiai szektorokban, telekommunikációs szektorban, stb. Gyengül az együttműködés, ezek irányában nyugaton már nagyon komoly szándékok mutatnak. Most, hogy lehet, hogy ez kicsit változni fog az atlanti viszony megromlásával, de volt erre irány. Az, hogy Oroszország ellen a szankciókat tartsuk életbe, az például, ugyebár Angela Merkelnek egy központi eleme volt a politikájának, még 2015 után is, és azt láttuk, hogy ez mondjuk a német gazdasági érdekekkel egyértelműen szembe megy. Tehát, hogy a múltat nem érdemes a jelenhez hasonlítani, persze a nyugat bűnös abban, hogy ezeket a diktatórikus rezsimeket részben naivitásból, részben önérdekből megerősítette az üzleti kapcsolatok révén, de az helyzet, hogy ebben volt egy váltás, és én azt gondolom, hogy most sokkal egységesebb ebből a szempontból az euróatlanti közösség, az európai közösség, igen.
Még tanulni kell.
Egészen pontosan, igen. Tehát az európai közösség Oroszországgal szemben például, mint amilyen korábban volt, és most ebből a blogból való kibeszélés az, hogy az invázió megindítása óta szinte havonta találkozik Lavrovval Szijjártó külügyminiszter, ez az a helyzet, az európai közösség elárulása, ez egész egyszerűen mások emelet erre tekinteni.
András, ti elég sokat szoktátok a választói attitűdöt vizsgálni, és azt, hogy a társadalom miként követi le a politika nyelvezetét, vagy szándékait akár. Itt azért tényleg nagy váltás történt. Mennyire tudta azt mondjuk a társadalom lekövetni, hogy az Európai Unió már nem barát, hanem ellenség, hogy az oroszok nem ellenségek, hanem barátok, Ukrajna viszont ellenség. Szóval ezeket mennyire lehet kondicionálással, gyűlöletkampányokkal, vagy semleges kampányokkal, mennyire lehet ezt átvinni a magyar társadalomba?
A Orbáni kommunikációs gépezetnek hatalmas ereje volt a külpolitikai attitűdökre is, de az a jó hírem van azoknak, akiknek fontos Magyarország Európai Uniós tagsága, vagy a NATO-ban való tagsága, hogy pont a legfontosabb makro számok tekintetében eléggé ellenállóképesnek mutatkozott a propagandával szemben. Például az euroszkeptikus, vagy a nyugati szövetségi rendszert megkérdőjelező propagandával szemben a magyar társadalom. Így például továbbra is Magyarország uniós tagságának támogatottsága stabilan 70% körül van. NATO tagság egyébként még az uniós tagságnál is népszerűbb a mai napig. És most jön egy nagy de. Mert hogy amellett, hogy itt vannak ezek a nagy makroszámok, amelyekben sokan szoktak kapaszkodni, mondván, hogy na hát akkor mégsem hat például az euroszkeptikus propaganda, vagy miért nem hat az, hogy Oroszországot kellene szeretni, és most már a nyugati szövetségeseket nem kellene annyira szeretni. Ebbe az látszik, hogy igazából azok a kérdések, amelyek évtizedes táblatokban is beágyazott attitűdök voltak a magyar társadalomban, azokat nem sikerült megingatni. De olyan kérdések, olyan külpolitikai kérdések, amelyek mondjuk újonnan kerültek a napirendre, és a magyar társadalomnak nem voltak kidolgozott, vagy kiformált attitűdjei a kérdésben, azokban nagyon komoly, tehát amelyek formálhatóak voltak, azok formálva is lettek. És erre még korábban egy jó példa volt, még mielőtt a külpolitikai attitűdöket mondjuk az ukrán-orosz háború kapcsán formálni sikerült, ami a migrációval történt, amely szintén a semmiből került elő, mint magyar politikai téma, és ott látszott igazán nagyon, hogy mennyire sikerült ezzel akár az ellenzéki szavazó táborba is behatolva átalakítani azt, ahogyan a bevándorlókról gondolkodik a magyar társadalom. És valami ilyesmi történt az ukránokkal kapcsolatban is, ugyanis már tavaly is, tehát amikor 2 éve tartott a háború, akkor az volt a helyzet, hogy Ukrajnát vette volna föl a legkevésbé az Európai Unióba a magyar társadalom. Tehát nem véletlen az a kampány, mi is láttuk már évek óta a számokból, amiről most a kormányzati nemzeti konzultáció szerű szavazás zajlik. 2024-ben is már csak 22% volt Ukrajna EU csatlakozásának a támogatottsága. Emellett még azt emelném ki, hogy Zelenszkij róla se gondolt semmit a magyar társadalom a háború előtt. 1-2 év alatt eljutott oda a helyzet, hogy Putyin mellett a legkevésbé népszerű külföldi politikai vezetőként tekintenek, vagy tekintettek már tavaly is a magyarok Zelenszkijre. És talán még egy nagyon fontos dolog, amiben nagyon jól látszik a propaganda hatása. A háború korai fázisában, mondjuk úgy, hogy az első egy évben, még a magyar társadalom többsége támogatta azt, hogy ne csak humanitárius segítségnyújtás menjen Ukrajna számára, hanem mondjuk pénzügyi segítségnyújtás is. A katonai az soha nem élvezett többséget Magyarországon, 22-ben sem már, nem véletlenül működött olyan jól akkor.
Márki-Zay Péter elleni kampány
nagyon eredményes volt ebből is fakadóan, de akkor még az első egy évben úgy volt, hogy oké, katonákat ne küldjünk, de anyagilag lehet segíteni a védekező ukránokat. Az a helyzet, hogy 2024-re már többségbe kerültek Magyarországon azok, akik azt gondolták, hogy már pénzt sem kellene küldeni. Tehát már nem hogy katonai eszközöket nem kellene küldeni, anyagilag sem kellene őket segíteni, és maradt egyedül a humanitárius segítségnyújtás, hogy igen, azt adhatunk nekik, ha már egyszer háború van a szomszédban. Tehát ezek néhány ilyen puhábban formálható kérdésnél jól látszott, hogyan lehet aláaknázni azokat az attitűdök, amelyek a magyar társadalomban vannak, és az EU-ra is egy ilyen példát mondhatok. Említettem, hogy 70% természetesen maradna benn, de a Fidesz szavazóknak a többsége manapság már azt gondolja, hogy Magyarország nem nettó haszonélvezője az uniós tagságnak, hanem nettó befizető. Azt is el tudom mondani, hogy a magyar társadalom fele azt gondolja, hogy Brüsszel valóban migránsokat akar ráerőltetni az országra, és gender propagandával szeretné átmosni az óvodások agyát. Hogyha vehetek egy konkrét sablont, egy panelt abból az elmúlt néhány évnek a kommunikációjából, amely tehát párhuzamosan van jelen azzal, hogy egyébként a magyarok összességében azt gondolják, hogy megéri bent lenni az Európai Unióban. Tehát az látszik, hogy szépen lassan van egy erózió, amely a jó makroszámok alatt erodálja azt a bizalmat, amely a nyugati szövetségi rendszer iránt van. Tehát van hatása, de szerencsére eddig korlátozott.
Igen, én teljesen egyetértek azzal, amiket az András mondott, és pár dologgal egészíteném csak ki. Igen, én is azt gondolom, hogy igazából azt láttuk az elmúlt években, hogy néhány próbálkozást leszámítva szerintem az Orbán kormány szinte monológot folytatott külpolitikai kérdésekben. Tehát, hogyha arra keressük a választ, hogy miért van ez, hogy vannak olyan dolgok, amelyek különösen most azt látjuk, hogy ez a kormányzati propagandának a hatása, korlátozott, legalábbis nem mindenható. Mondjuk most azért elég nehéz meggyőzni a közvéleményt arról a kutatások szerint, hogy milyen jó irányba halad a gazdaság, vagy legalábbis jó irányba foghatni, azt, hogy az egészségügyben sikerült előrehaladást elérni, azt, hogy a korrupció az visszaszorult Magyarországon, tehát hogy ezek a legfontosabb kérdések most a magyarok számára. Azok a témák vannak a magyar közvéleménynek a homlokterében, amelyek a legkellemetlenebbek a magyar kormány számára, és ez egy kommunikációs kudarc. De ha külpolitikát nézzük, akkor szinte mindig azt látjuk, hogy az az álláspont, amelyet a kormány képvisel, az egy idő után uralkodóvá válik. Én is azt gondolom, hogy az EU és a NATO tagság az ez alól részben kivétel, és ezt András elmondta, hogy ezt nem is nagyon cizellálnám, de az, hogy Ukrajnának mennyit romlott a megítés, az, hogy Kínának, Oroszországnak, egyébként nem a teljes közvéleményben, ott csak kisebb mértékben, de a Fidesz szavazói körében azért kifejezetten javult a megítélése.
Amikor... Ugye az antikommunizmussal egybevetve, ami a Fidesz mag táborának egy, és a szovjetekkel szembeni mag érzés volt, egy érdekes
pontosan.
Változás.
2010-ben még a Fidesz szavazótábor volt a legtávolságtartóbb az oroszokkal szemben. Ma gyakorlatilag versenyben a Mi Hazánk mozgalommal, ők a leghangosabb támogatói, leglátványosabb támogatói Oroszországnak. Ugye már eljutottunk oda is, de már eljutottunk 2018-ban, hogyha felteszik egy Fidesz szavazónak a kérdést, arra, hogy inkább Washingtonnal vagy Moszkvával kell menni. Ez megint csak, igen, most ez még egy most korábbi egy amerikai kérdés, vezetés esetén volt. Most nagy kérdés, hogy mit válaszolnának erre, valószínűleg az, hogy mindkettővel egyszerre. De hogy 2018-ban a Fidesz szavazók többsége már azt mondta, hogy inkább Moszkvát kéne választani stratégiai partnerként, ami azért egy nagyon mély átalakulás, ha belegondolunk abban, hogy honnan jött a Fidesz. Tehát hogy azt látjuk, hogy szinte minden területen a külpolitikában nagyon komoly a hatása a kormányzati retorikának, és én azt gondolom, hogy most is azt látjuk, hogy egyébként mintha az ellenzéki pártok és 2022 után különösen, amikor szerintem talán azt élték meg, hogy ott megpróbáltak azért beleállni abba, hogy lehet, hogy nem a legjobb ötlet Putyin mellett kiállni, hogyha éppen egy szomszédos országot kezd el lemészárolni, de az félrement, nem jött ki jól. Én azt gondolom, hogy nem a téma volt rossz önmagában, hanem nem tudták jól megfogni az ellenzéki pártok, de az lett a visszajelzés, hogy külpolitikában, amit Orbán Viktor képvisel, az álláspont, és ezt ma például a Tisza párt sem meri igazából, nem mer ezzel szembe menni. Nem nagyon hallunk a magyar közvéleményben például azzal kapcsolatos álláspontot, hogy mi előnye lenne Magyarországnak Ukrajna uniós tagságból, pedig szerintem lehet emellett érveket felsorakoztatni. Az, ami az Európai Unióban mainstreamnek számít, az Magyarországon egy ilyen szégyelnivaló és egy ilyen stigmatizált állásponttá vált, és szerintem azért ez valahogy ilyen párbeszédben alakult ki, hogy az Orbán kormány gyakorlatilag monopóliumra tett szert szinte a külpolitikai attitűdök formálásában.
Ez kicsit olyan, mint a migráns kérdés, hogy nem mertek akkor sem menekültek melletti felszólalást tenni ellenzéki pártok, ha esetleg emberi jogi és sok más, akár gazdasági alapon is megindokolható lett.
Pontosan, és az egész mögött van ilyen összekötő elem, ez a szuverenista retorika, hogy mások ne szóljanak bele, hogy mit akarunk, persze ha Oroszország és Kína, akkor az kevésbé baj, de az Európai Unió meg a Nyugat semmiképpen, és az, hogy igen, hogy ne jöjjenek ide olyanok, akiket mi nem szeretnénk itt.
Van egy fontos kérdés, ami innen is, tehát most az Ukrajnával szembeni politikából is visszafelé is vezethető, és majd 2010-től is, nevezetesen, hogy az Orbáni külpolitikának, és ez már a 98-as Orbáni külpolitikának is egyik meghatározó eleme volt, hogy a határon túli magyarokkal mit kezdenek, hogyan lehet nemzetegyesítésre használni akár az Európai Uniót, a nyugati szövetségi rendszert. És hát az egyik első intézkedés az volt, hogy megadták a kettős állampolgárságot, szavazati jogot is ugye a határon túli magyaroknak. Ebből, hogy ez ennyire kardinális kérdés, hogy a 23 millió románozás az egy ilyen ősbűnként szerepel a fideszes szavazókban is, hogyan lehet eljutni, És hogyan jutott el a Fidesz odáig, hogy Robert Fico szövetséges lesz, hogy megy egy bár magyar kisebbség, határon túli kisebbség él Ukrajna területén, megy egy olyan kampány, ami egyáltalán nem vesz tudomást arról, hogy itt magyarok is bekerülnének az Európai Unióba, és hogy egyáltalán nem is, mintha a társadalom se kötné össze fejben azt, hogy hát itt határon túli magyarokról is szó van, amikor ezt a politikát folytatják.
Igen, tehát onnan érdemes kezdeni, hogy ez valóban egy kiemelt témaként volt beazonosítva a Fidesz számára a nulladik perctől kezdve. A kettős állampolgárság az tényleg a 2004-es kettős állampolgárságra szóló népszavazásért való kárpótlás volt gyakorlatilag a határon túli magyaroknak, és komolyan vették a határon túli közösségeknek a támogatását is, és komolyan vették azt is, hogy azokkal a politikai szervezetekkel, amelyek a határon túli magyarokat politikailag képviselték, azokkal minél jobb viszonyt alakítsanak ki. De ez szinte már túl jó viszony kialakítását jelentette, ami mármint azt jelenti konkrétan, hogy gyakorlatilag a Fidesz budapesti befolyása alá került ez a határon túli magyar politikai
közösség.
Igen, mondhatjuk talán így, de ugyanakkor azt is érdemes hozzátenni, hogy mintha a határon túli magyarok kérdése valóban másodlagossá vált volna, afelől nézve, hogy aztán a különféle külpolitikai mozgásokat tekintve Orbán Viktor mit tart belpolitikai szempontból a kifizetődőnek. És az egyik ilyen, amit említettél a kérdésedben, a Robert Fico féle együttműködés, ami már csak azért is érdekes, mert papíron elvileg ugye a szociáldemokraták között foglalt helyet sokáig, tartalmát tekintve a politikája nem sokban különbözik a Fidesz politikájától, de azt is érdemes hozzátenni, hogy Robert Fico sokszor magyar ellenes szélsőségesekkel kívánta megszilárdítani a hatalmát koalíciós együttműködések keretén belül. De, és akkor itt jön megint a nagy de, hogyha a magyar kormánynak szüksége van olyan nemzetközi szövetségesekre az európai szintéren, akik mondjuk potenciálisan védhetik az ő hátát, és esetleg Lengyelországban pont kiesik egy ilyen potenciális szövetségesi szerepből a Kaczynski-féle jog és igazságosság, és ezért Robert Ficoval kiemelt kapcsolatokat kell ápolni, akkor lehet, hogy másodlagos lesz az, hogy egyébként a határon túli magyar közösség szempontjából korábban ő mit képviselt, vagy az ő szövetségesei, koalíciós társai mit képviseltek. Hirtelen az lesz a fontos, hogy legyen egy potenciális vétópartner az Európai Unión belül. Hogyha Ukrajnáról van szó, akkor pedig látjuk, hogy az ukrán kártya az egyértelműen egy magyarországi belpolitikai mozgósítás szempontjából is fontos témaként fut jelenleg. Az egész tavaszi időszakot végigviszi ez a szavazás, amelyet Ukrajna Európai Uniós tagságáról szerveztek meg, és amelynek a fő mozgatórugója természetesen az, hogy találtak egy olyan ügyet, és nem könnyű mostanság ilyen ügyet találni, amellyel nem csak a fideszes tábor tudják maguk mögött szinte teljes egészében, hanem meg tudják osztani az egyébként elég dinamikusan, az elmúlt egy évben dinamikusan növekvő Tiszás tábort. És ez ugye például az Ukrajna EU tagságával kapcsolatban abszolút így van. Tehát ezt a mi számaink alapján is látjuk, hogy míg az Ukrajna EU tagságát a fideszes szavazók teljes mértékben elutasítják, addig ez egy megosztó kérdés az ellenzéki oldalon, és ez egyébként még a saját Tiszás nemzet hangja szavazáson is kijött, ahol 58-42 lett az arány. Hogyha egy ilyen magasabb politikai cél, mint hogy hogyan lehet éket verni a Tiszába, megpróbálni megállítani a növekedését, megpróbálni egy olyan helyzetbe tenni Magyar Pétert és a Tisza pártot, hogy neki igazából ne legyen jó mondása a témában, hiszen ha beleáll Ukrajna EU tagságába élesen, akkor azonnal neki esik a gépezet. Ha nem áll bele, hanem elutasítja, akkor lehet, hogy az ellenzéki szavazóknak egy jelentős része lesz csalódott a kérdéskörben. Tehát, hogy egy olyan témakörbe belevinni a Tiszát, amely neki egyértelműen kellemetlen, a Fidesznek pedig előnyös, akkor egyértelműen másodlagos szerepet tölt az be, hogy egyébként 100 000 vagy 150 000 magyar, jó esetben számítunk 150 000-et, ugye most már az elvándorlások miatt lehet, hogy csak 100 000 vagy még annál is kevesebben maradtak ott, de ők mégiscsak az Európai Unió tagjai lehetnének. Tehát ebben a tekintetben ez másodlagossá válik. Viszont még a romániai példát is szívesen idehoznám, ha már itt tartunk, mert itt sikerült egyébként az uniós soros elnökség alatt egy olyan témát találni a Fidesznek, amelyel az európai mainstream-mel is egyezni tudott, és itt a határon túli magyarok érdeke is egybeesett azzal, ami egyébként akkor politikailag jól jött ki gyakorlatilag mindenkinek egy win-win helyzetben. Ez pedig Románia schengeni csatlakozásának a támogatása volt, amelybe beleállt az Orbán kormány, és azt sikerült is végül az uniós elnökségnek az egyik eredményeként elkönyvelni, hogy akkor futott végig a folyamat.
Egy kiegészítő kérdés, hogy tegyek ide akkor közben, hogy de azért mégiscsak az volt, a, főleg a 2004-es népszavazás óta közvélekedés, hogy mondjuk a határon túli magyaroknak akkor jó, illetve mondjuk a Trianon utáni fájdalmat napi szinten akár megélő leginkább jobboldali közösségeknek akkor jó, hogyha a Fidesz van kormányon, hiszen ők azok, akik képviselik a határon túli magyarok és a nemzetegyesítés érdekeit. Ezt ma, és akkor itt visszatérünk az attitűdökhöz is, hogyan lehet átvinni egy jobboldali gondolkodó vagy egy jobboldali szavazó fejében, hogyan nem veszi észre, hogy nem feltétlenül a Fidesz az, aki még a határon túli magyarok érdekeit képviseli, és akkor itt most még nem is beszéltünk Szerbiáról, és az onnan érkező, egyébként szintén magyar ellenes megnyilvánulásokról.
Igen, az a helyzet, hogy azért, hogyha megnézzük azt, és persze ez nem tökéletes indikátor annak, hogy a határon túli magyar közösségek hogy gondolkodnak, ugyebár a politikában nincsen erre vonatkozóan igazán jó reprezentatív adatfelvétel minden környező országban, egyébként ez barom jó lenne, ha lenne ilyen. Tehát nem tudjuk, hogy pontosan hogy gondolkodnak, de azt tudjuk, hogy a kettős állampolgárok hogyan szavaznak a választásokon, és annak alapján azért úgy látszik, hogy ezek a politikailag aktív szavazók, ők azért túlnyomó többségben azért valóban a Fideszt támogatják. Tehát, hogy lehet, hogy azért ez a percepció, ez a határon túli közösségben, akikre persze egyáltalán ne gondolkodjunk egy homogén blokként, több országban, különböző helyzetben, változó pozícióban, de mintha azért ez az észlelés, ez meg lenne azért a határon túli közösségeknek, a politikailag aktív részében is. És ezek ugyebár nagyon-nagyon sok hasznot eddig nem hoztak a Fidesz számára, igazából a számításaink szerint az utolsó 2-3 választáson 0-1-2 mandátum, amit tudott hozni, egy kiélezett helyzetben ez eldöntheti a választást, és lehet, hogy a következő választáson már több lesz, hiszen ugyebár a kettős állampolgárok intézményét bővíti ki a Fidesz politikai számításból, de én azt gondolom, hogy igen, és 2004 említése fontos, hogy ezt a küzdelmet azért a Fidesz politikailag szerintem nagyon hatékonyan nyerte meg. És az persze egy kérdés, hogy a Tisza párt, amelyik minden más korábbi ellenzéki pártnál sokkal bátrabban, és egyébként látványosabban használja a nemzeti szimbólumokat. Én azt gondolom, hogy ez a hazaárulózás, ami a szociáldemokrata, liberális, zöld pártokkal szemben, talán természetesebben és szervesebben működhet, ez lehet, hogy a Tiszával szemben kevésbé. El tudom képzelni, hogy most egy kicsit más lesz ez a szavazat megosztás, akár a kettős állampolgárok körében is, de azt gondolom, hogy ezt a képet ezt tényleg nagyon ügyesen és szervezetten és hogy mondjam, nagyon stratégikusan tartotta fenn a Fidesz, és azért azt el kell mondani, hogy vannak olyan dolgok, amikben egyébként olyan támogatások is jönnek, infrastruktúrális támogatás, kulturális támogatások, stb., ami egyébként a határon túli közösségeknek hasznára lehet. Tehát szerintem ez egy elég bonyolult viszonyrendszer, de valóban azért voltak olyan esetek, amikor nagyon látványossá vált ez a konfliktus, te is említettél többet, ugyebár amikor becsapódott néhány rakéta Kárpátaljára, akkor valahogy nem hallottuk azokat a hangos felszólásokat magyar kormányzati részről, amelyek az orosz hadigépezetet és az orosz hadi és politikai vezetést hibáztatták volna, akkor is sokkal inkább Ukrajna, illetve Brüsszel volt a hibás. És én azt gondolom, hogy ez a fajta politika, tehát hogy igen, és nem szeretem az ördögöt a falra festeni, de hogy elképzelhető, hogy előáll olyan helyzet, ami akár a kampányban nagyon visszaüthet ebből a szempontból a Fidesznek.
Egy új aspektust hagy hozzak ide, ugye a keleti partnereknek, illetve minden a nyugati szövetségi rendszeren kívüli partnereknek Magyarország és az Orbán kormány azért érdekes, mert a nyugati szövetség tagjai vagyunk. Előállhat egy olyan helyzet, hogy túl közel kerülünk azokhoz a szövetségesekhez, keleti nyitással, stb., akiknek azért vagyunk hasznosak, mert a nyugati rendszer részei vagyunk. Emiatt a nyugati rendszer egyre inkább kivett minket magából, és akkor ott állunk egy ilyen, hát lehet, hogy a tényleges megvalósult semlegességgel, de hogy benne van-e az a folyamatokban, hogy amiért érdekesek vagyunk ma, az fog eltűnni.
Én nagyon bízom benne továbbra is, hogy nem. Viszont az Európai Unió jövőjével kapcsolatos különféle forgatókönyvek, meg leginkább olyan, hát hívhatjuk többsebességes, vagy akár több körből álló európai integrációnak, tehát olyan terveken gondolkozik, amelyek eléggé valószínűvé teszik, hogy az olyan mentalitást vívő országokat, akik úgy gondolják, hogy ők bot akarnak lenni a küllők között, azokat lehet, hogy végül hátra hagyják, és ők maguk egy mélyebb együttműködés irányába indulnak el. Minden erre vonatkozó tervnek a középpontjában az eurózóna tagság áll. Tehát akik már most benn vannak az eurózónában, vagy benn fognak lépni néhány éven belül az eurózónában, vélhetően hosszú távon is ők alkotják az európai integráció magvát. És ebből a szempontból én azt gondolom, hogy az euró az nem csak egy gazdasági kérdés, az európai euró bevezetése nem csak egy gazdasági kérdés, ahogy nem volt az a balti országoknak sem például, hanem egyértelműen egy arról szóló döntés szerintem hosszú távon Magyarországnak is, hogy az európai integráción belül hol lesz Magyarország helye évtizedes távlatban. Benn a mag Európában, vagy valahol az Európai Unió akármilyen rangú perifériáján. Ebbe az irányba hatnak most a dolgok, nem látni semmilyen olyan tervet, amely arról szólna, hogy mi mennénk az euró tagság irányába, ezzel szemben még Románia és Bulgária is ebbe az irányba tesz nagyon komoly lépéseket. Azt gondolom, hogy az például a magyar társadalomnak egy elég komoly ébresztő lesz, amikor egyszer csak megjelenik a román euró a szomszédban. Az hasonló híreket és visszhangot fog szerintem kapni Magyarországon, mint amikor először jöttek olyan hírek, hogy átlag fizetések tekintetében Románia leadja Magyarországot, vagy az átlag GDP tekintetében Románia beelőzi 20 év EU-s tagság ellenére is ugye Magyarországot. Szóval igen, tehát azt gondolom, hogy ez a kérdés azért még egy nyitott kérdés, de az is biztos, hogy az Orbán kormány teljesen más politikát hirdet. Nem csak a cselekedetei tekintetében, hanem itt érdemes talán egy fél mondat erejéig kitérni. Az MCC és a lengyel társszervezete az Ordo Iuris Európai Unió jövőjéről, reformjáról szóló dokumentumra, amelyel viszont elkezdtek házalni, ugye, a Fidesz részéről, Trump közeli körökben, az európai radikális jobb oldalon, euroszkeptikus körökben. Tehát könnyen lehet, hogy ez azért nagyobb támogatottságot fog kapni, mint sem, hogy a jog és igazságosság és a Fidesz környékén kelljen majd csak kezelni, vagy keresni azokat, akik ebben benne vannak. És ezek a reformok egyértelműen az Európai Unió visszabontásáról szólnak, egyértelműen az európai integráció gyengítéséről szólnak, még az Európai Unió átnevezéséről is szólnak, tehát már ezt a nevet túl integrációbarátnak tartja például a Matthias Corvinus kollégium. Tehát innen nézve jól látszik, hogy a Nemzetek Európája koncepció az abszolút maximum, amiben a Fidesz gondolkodik. Abban az esetben az a hivatalos Fidesz dokumentumnak ugyan nem tekinthető, de mégiscsak egy fontos háttéranyagnak viszont tekinthető anyag szerint, viszont hogyha nem működik az Európai Unió belső reformja, akkor az egészet föl kell számolni, és újra kell alapítani. Tehát ezek le vannak írva, nem mi spekulálunk azon, hogy ilyesmi irányba elmehet a fideszes gondolkodás hosszú távon, hanem ez szerepel az MCC-s anyagban. Egyelőre, amit hivatalosan persze mondhatunk, az az, hogy Orbán Viktor olyat még soha nem mondott, hogy Magyarország érdeke az lenne, hogy ki kellene lépni az Európai Unióból. Voltak olyan vezető fideszes politikusok, akik mondtak már hasonlót, hogy jó szívvel nem tudnának uniós tagságra szavazni, meg hát ugye most már olyat is hallhattunk, akár a miniszterelnöktől is, hogyha majd nem éri meg nekünk bennlenni, akkor ki kell lépni, ami egyébként már önmagában is szintlépés a saját korábbi retorikájához képest is, de egyelőre a hivatalos álláspont minden másfél évtizednyi euroszkeptikus retorika ellenére is az, hogy el kell foglalni Brüsszelt. Tehát azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy a hivatalos irány az, hogy meg kell reformálni, miután elfoglaltuk.
Na jó, de hogyha mégsem ülünk ott a belső kör asztalánál, akkor Kínának, Moszkvának miért vagyunk mi még érdekesek, vagy miért lesz velünk érdekük egyáltalán üzletelni?
Igen, a diplomáciai körökben terjedő, de sok irányból megerősített pletyka szól arról, hogy miután egy kicsit felerősödött Magyarországon az a fajta retorika, amely az unióból való kilépést feszegeti, vagy inkább a bentmaradás előnyei ellenérvel folyamatosan, illetve ugye már azt is lehet tudni, hogy azért készültek ezzel kapcsolatosan dokumentumok. Volt gondolkodás a kormány oldalon, volt ugyebár az irányba is gondolkodás, hogy ennek milyen gazdasági hatása lehet, amire állítólag a pénzügyminisztériumban, Nemzeti Bankban készültek olyan szimulációk, amik gyakorlatilag azt sugalták, hogy ez felérne a teljes gazdasági öngyilkossággal. Uh-huh. És hát ugyebár egy olyan rendszerben, ahol a politikai vezetők egyben a legkomolyabb gazdasági vezetők is, ott nem biztos, hogy ez az önérdeknek teljesen megfelelő, és az önérdek az nem mindig vezérli a magyar külpolitikát sem, de én azt gondolom, hogy ez egy fontos stabilizáló tényező azért Magyarország számára az Európai Unióban per pillanat. De ott folytatom a történetet, hogy mikor elkezdődtek ezek a retorikai harcok az unióval, meg kormányzati gondolkodás, akkor egy kínai delegáció találkozott fontos kormánytisztviselőkkel, és mondták nekik, hogy Kína számára Magyarország addig érdekes, amíg benn van az Európai Unióban. Oroszország esetében szerintem ez egy kicsit komplexebb, mert Oroszország számára egyébként Magyarország retorikailag egy nagyon komoly támogatás. A Sputnik, Russia Today, az minden orosz propaganda csatorna imádja idézni Orbán Viktor, de hát ők is úgy, ugyebár, hogy a normális ország az Európai Unión és a NATO-n belül, és nyilván ezt az előnyünket is elveszítenek. Az egész ugyebár balkáni terjeszkedés, amely ennek a kormánynak egy fontos cél, és egyébként tegyük hozzá, nem sikertelen sem politikai, sem gazdasági szempontból teljesen. Ez sem, ennek is a fő mozgatórugója, ugyebár az az ígéret, hogy Magyarország tud segíteni ezen országok uniós csatlakozásában, hát a nem uniós balkáni országok uniós csatlakozásában, tehát például Észak-Macedónia, Albánia, Bosznia-Hercegovina, vagy inkább azon belül a szerb köztársaság, stb. Tehát, hogy igen, szerintem, hogy nincsen élet az unión kívül, én azt gondolom Magyarország számára, hogy ennyire nyitott gazdaságként egész egyszerűen nem lenne feltartható semmilyen szempontból. Gazdaságra, politikai, demográfiailag, ugyebár Magyarország, és én azt gondolom, hogy jelenleg ennek a döntéshozók még tudatában vannak, de valóban ez a folyamatos belső viaskodás, egy olyan közösségnek vagyunk a tagjai, amelyet egyre inkább a fideszes vezetők gyűlölnek, és ez szerintem már nem túlzás kimondani. Ugyebár Hegyei András és mások végeztek kiváló vizsgálatokat arról, hogy olyan eszkalálódott az Európai Unióval szembeni retorika az elmúlt években, de tényleg, hogyha már arról beszélünk, hogy az Európai Unió migránsokat akar idehozni, terroristákat támogat, háborúba akarja vinni a kontinens, tehát hogy a korábbi béke és gazdasági prosperitás helyett most már a háború és a gazdasági hanyatlás szinonimájává válik az unió. Szóval én azért azt gondolom, hogy ennek a retorikának lehet, hogy van egy nem szándékolt hatása is, és még a közvéleményben ez teljesen azért nem lett sikeres, de én azt gondolom, hogy itt a tűzzel játszik azért a kormány ebből a szempontból, és az egészen biztos, hogy Magyarország uniós tagságának a lebegtetése se a magyar közvéleménynek a preferenciáit nem szolgálja se a magyar közérdekeket.
Itt beszéltünk egy kicsit arról is már, hogy mennyire pragmatikus ugye az orbáni külpolitika, és ez a rugalmas pragmatizmus, amiről beszéltünk, én azt gondolom, hogy például az Európai Unióval való kapcsolatrendszer is egyre kevésbé jellemző.
Pontosan.
Tehát, hogyha az első, onnan is indultunk, hogy 2010-14-ben még mi jellemezte, vagy akár utána is még egy-két évig, akkor azt mondanám, hogy az első 4-5 év 2010 után az jellemezhető ezzel a rugalmas pragmatizmus címkével. Akkor, ha volt egy kötelezettségszegési eljárás, valamilyen nagyon necces ügyben egyébként, esetleg még az Európai Unió bírósága is elítélő határozatot hozott utána, akkor volt némi korrekció, lehet, hogy kozmetikai korrekció, de volt valamilyen típusú alkalmazkodás, vagy megpróbálni úgy kijátszani a dolgokat, hogy jogászkodunk egy kicsit, hozunk valami olyan döntést, ami úgy tűnik, mintha csinálnánk valamit, de aztán lényeget mégsem érinti. Tehát lehetett érezni azt jó pár évig, hogy ez a fajta hozzáállás az Európai Unióhoz megvan, hogy Brüsszel felé próbáljuk ezt valahogy becsomagolni úgy, hogy mégsem olyan durva, amit itthon csinálunk, mégis csinálunk valamit ezeknek a korrekciójára. És én azt látom, hogy az utóbbi 2-3 évben ez az, ami teljesen eltűnt. Tehát még csak az a szándék is, hogy a kormány megpróbálja elbábozni azt, hogy bármilyen módon kompromisszumra kész. Hogy akár pénzért cserébe, és ez még súlyosabb, azt hiszem, ez a legsúlyosabb.
Pontosan.
Hogy még a pénzért cserébe sem hajlandó most már kompromisszumra, és szerintem ez a legsúlyosabb változás, mert még 2022-3-ban, amikor elkezdődött a pénzek felfüggesztése, akkor az első 10 milliárd euróért, amit még úgy viszonylag könnyen fel lehetett szabadítani, azért még néhány igazságszolgáltatással kapcsolatos intézkedést végrehajtott a kormány. De azóta Navracsics Tibor kénytelen elismerni, hogy már nem csak mindig éppen 3-4 hónapra van az uniós pénzek megszerzése, hanem gyakorlatilag kénytelen kimondani azt, hogy megfeneklettek a tárgyalások, hogy igazából kénytelen elismerni azt is, hogy nem tett olyan javaslatokat a kormány az Európai Bizottság asztalára, amely azt próbálná bizonyítani, hogy a szuper mérföldköveket teljesíteni próbálja. Tehát itt én azt látom, hogy irracionális útra lépett a kormány, a rugalmas pragmatizmus félre van téve, és most már annyira belelovalta magát a Brüsszel ellenes propagandájába az Orbán kormány, hogy az sem túl nagy ár, hogyha ezért bizonyos uniós pénzek akár örökre is elvesznek.
Bár hozzáteszem, hogy itt némi kettős beszéd érzékelhető, mert miközben van ez, hogy az uniós pénzek nem jönnek, és Magyar Péterék miatt nem jönnek, és 50 kórházat azért nem újítunk fel. Közben pont ma láttam Orbán Viktor Facebook oldalán, hogy hát nem igaz, hogy nem jönnek a pénzek, mert ennyi már jött, és ennyi fog még jönni, és ugye szeretik azért összemosni a három különböző forrásból érkező uniós pénzt, ezt kiegészítésként hagyd tegyem ide, mert szokták mondani azért fideszes körökből, hogy hát az egyszerűen nem igaz, hogy nem jönnek uniós pénzek.
Igen, de ez természetesen csak politikai önvédelem. Tehát ez arról szól, és itt legtöbb esetben a tényekkel teljesen ellentétes állítások hangzanak el. Itt azért arról van szó, hogy most egy a hanyatló gazdasági közhangulat tükrében, és az, hogy most Magyarország tényleg elkezdte azt érezni komolyan, hogy mit jelent az, hogyha nem jönnek az uniós pénzek. Ez egy olyan helyzetben, amikor a közvélemény számára a gazdasági kérdések vannak az első helyen, fontossági listán, ez politikailag egy nagyon veszélyes támadási felület. Korábban nem tűnt annak, most azért mégiscsak annak tűnik, de összességében viszont valóban Magyarország már most elvesztett nagyon sok olyan pénzt, egyébként a norvég alapból is, amelyhez nem fogunk tudni hozzájutni, és valóban erről van szó, hogy már a pávatáncot sem hajlandó eljátszani a miniszterelnök, hanem ugyanazt a retorikát képviselő nemzetközi térben, mint amelyet Magyarországon, és az a helyzet, hogy a diplomáciának hát az a természete, hogy a diplomáciának szépen kell beszélni. Lehet azt mondani, amit a miniszterelnök egy programatikus beszédben saját maga elmondott egyébként a Külügyi Külgazdasági Intézet 50. évfordulóján, vagy születésnapján, elmondta azt, hogy hogy a magyar külpolitikának ez a fajta igazmondás és a provokáció, az ilyen agresszív fellépés, az egy központi eleme, de és nem hiszem, hogy Magyarország fogja a világon a diplomáciai alaplogikáját és kultúráját megváltoztatni.
Igen, ugye az a kérdés, hogy a trumpi politika nem viszont ezt támogatja meg, és nem lesz-e hosszú távon, vagy középtávon igaza Orbán Viktornak, hogy megmeri húzni ezeket, hisz a világ egyik legnagyobb hatalmú elnöke is hasonló retorikával.
A világ egyik legnagyobb hatalmú elnöke, aki egy kicsit más súlycsoportban van Magyarország. Tehát, hogyha valaki úgy beszél csúnyán meg, durván, hogy közben ott van mögötte a sok pénz, a sok fegyver, annak más a súlya, mint ha valaki úgy beszél durván, hogy közben nincsenek ezek ott mögötte. Tehát Magyarországnak azért a mérete az mégiscsak determinálja azt, hogy mire lehet képes a külpolitikában.
Még azt is tegyük ehhez hozzá, hogy ha már említetted, hogy egy új politikai helyzetben, amikor a gazdasági kérdések a legfontosabbak a társadalom számára is, mi lenne a legegyszerűbb módja annak, hogy adjon egy lökést a magyar gazdaságnak az Orbán kormány? Megállapodni abban a néhány szimbolikus demokráciát és korrupciót illető kérdésben, amelyet az Európai Bizottság kér, hazahozni a pénzeket, és beleönteni a magyar gazdaságba. Már lehet, hogy egy kicsit későn is lenne ez a dologhoz, de hát ezt el lehetett volna kezdeni tavaly, hogyha komolyan gondolná az Orbán kormány, hogy egyébként az uniós pénzek által kellene belökni a gazdaságot úgy, hogy a saját választási esélyeit 26-ra javítsák, és ezt a leglogikusabb lépést sem teszi meg, mert fontosabb már az a politikai narratíva, amelyet fölépített az európai intézményekkel szemben az Orbán kormány, az a politikai pozíció, amely a szuverenitás harcról, a szabadság harcról szól, és ebbe, meg ráadásul abba, hogy esetleg a ellenzéket brüsszeli bábokként lehet beállítani, ez már túl értékes, még a pénzhez képest is. És ezért inkább, ha arról van szó, akkor lehet, hogy inkább a kínai hitel irányába megy el a kormány, mintsem, hogy a neki járó uniós pénzeket hazahozza.
Záró gondolatként egyrészt szeretném, hogyha megfogalmaznátok, hogyha lehet egy jelzős szerkezetet mondani, hogy mi az, ami leginkább jellemzi az elmúlt 15 év külpolitikáját, és hogyha egy mondatba kitérnétek arra, hogy 2026 után, ha nincsen kormányváltás, akkor milyen irányai vannak még? Tehát, hogy ez, amit most beszéltünk, ami végül is egy folyamat, és egyre inkább féket vesztett folyamat, ahogy most az előbb leírtad, András, hova tud mondjuk 2030-ig még kifutni?
Hát annyi része van az orbáni 15 évnyi külpolitikának, hogy egy jelző nem biztos, hogy tudok rá mondani, de a magyar-EU-s kapcsolatokra azt mondanám, hogy egy fokozatos erózió és egy folyamatos eszkaláció jellemzi ezt a viszonyrendszert. Ha marad az Orbán kormány 2026-ban, ami azért jelenleg nem biztos, de ha igen, és induljunk ki, mivel most az Orbán rendszerről szóló adást készítünk végső soron, akkor azt gondolom, hogy az állandósuló Európai Unió és Magyarország közötti konfliktusok azok a következő ciklust is jellemeznék, tehát egy újraválasztás esetén én nem számítok semmilyen moderációra, konszolidációra az Orbán kormány részéről, hanem ez megy tovább. Én azt gondolom, hogy ez a bot a küllők között szerep. Ez egy stabil dolog most már a magyar külpolitikában, és az Európai Unió mint ellenségkép kezelése is egy stabil pozíció a külpolitikában. Emellett pedig én egy ilyen nagyhatalmi egyensúlyozást várok a következő ciklustól is, hogyha a Fidesz megnyerné a választásokat.
Igen, én a tranzakcionista jelzőt alkalmazom, mert inkább egy kis magyarázatra szorul, de szerintem többé-kevésbé nem tökéletesen, de jól leírja azért a magyar kormánynak a külpolitikai filozófiát, ez egyrészt a nemzetközi intézmények helyett, a bilaterális kapcsolatok előnyben részesítése. Látjuk a nemzetközi intézmények meggyengítésére tett nagyon határozott lépéseket, mind az Európai Unió, a Nemzetközi Bíróság, a NATO, stb. Szóval ez is jellemzi, illetve egy olyan külpolitikai felfogás, amely alapvetően mindent a valamiféle rövidtávú előnyökre próbál visszavezetni, és ebből is fakad az egyébként, hogy a korábbi barátok Lengyelország egyik pillanatra a másikra, mint az 1984-ben ellenségekké válhatnak. Tehát ez szerintem egy jó leírása ennek a politikának, csak én itt is azt gondolom, hogy ez alapvetően igazán sikeres, egy ilyen külpolitikai doktrína, ha lehet egyáltalán valahol, akkor inkább azért a nagy országok számára lehet. A kis országoknak a nemzetközi intézményrendszer annyi védelmet biztosít, és annyi előnnyel jár, hogy ennek a meggyengítése azt szerintem kifejezetten nem érdekel, mondjuk a közép-kelet-európai országokban. És hát mire számíthatunk a következő ciklusban, hogyha a Fidesz nyeri meg a választást, itt tegyük hozzá, hogy ez egy sokkal nagyobb ha, mint a korábbi választások esetében, hát én azt gondolom, hogy igazából ugyanerre. Tehát, hogy pont abból fakadóan, amit mondott az András, hogy ez a korrekciós képesség, a rugalmasság, mintha kiveszett volna a magyar külpolitikából, egyfajta dogmatikus, ideológikus megközelítés jellemzés, egy folyamatos ilyen vágyteljesítő gondolkodás, ami nem teszi azt lehetővé, hogy a hibákat beismerjék és irányvonalat váltsanak. Szóval én emiatt arra számítok, hogy egy további gyengülése az Európai Unió és Magyarország kapcsolatának, egy még erősebb elköteleződés a Oroszország és Kína irányába, és hát valóban mindez azzal a veszéllyel, hogy lehet, hogy annyira kitornásszuk magunkat az uniós és a nyugati szövetségi rendszerből, hogy a végén már a keleti jövőbeli lehetséges, vagy most egy partnerek számára sem leszünk elég vonzóak.
Hogy keretessé tegyem a szerkezetet, még azért egy utolsó gondolat vagy kérdés, hogy mindez, amiről beszéltünk, ez hogyan vált lehetségessé Európa közepén az európai és a nyugati szövetségi rendszer tagjaként?
Ugye 15 évnek itt is több része van, csak nagyon röviden. Az első 10 évben az Európai Unióban, erről nem beszéltünk egyáltalán, de az Európai Néppárt védőállója mégiscsak ott volt az Orbáni rendszer körül, és az uniós pénzek is ott voltak. Fontos. Nem beszéltünk, de szerintem nagyon fontos, hogy mind a kettő erősen hozzájárult ahhoz, hogy különösebb szankciók és különösebb visszacsapás nélkül az Orbán rendszer ki tudott épülni és meg tudta szilárdítani a politikai és a gazdasági hatalmát az első két ciklusban. 2020-tól kezdve itt már azért a mosolyszünetnek komoly következményei vannak. Ez már a jogállamisági mechanizmusnak az időszaka, ez már az uniós pénzek felfüggesztésének az időszaka, és a különféle válságoknak is az időszaka, amelyek összességében előhoztak egy olyan több éves időszakot, amikor a magyar gazdaság már az állampolgárok számára is kevéssé érzékelhetően hoz eredményeket, és az összességében hozzájárult egy politikai válsághoz is magyar kormány számára. Tehát azt mondanám, hogy az utóbbi néhány évben már növesztett fogakat az Európai Unió, de erre pont azért volt szüksége az Európai Uniónak, ami történt az azt megelőző 10 évben.
Igen, itt a kérdés a legtöbbször olyan válaszokat keresünk, ami az Európai Unióval kapcsolatos, de én most, és ez fontos is, én most megfordítanám egy kicsit a dolgot. Én azt gondolom, hogy ez nem egy reális elvárás az Európai Uniótól, vagy akármelyik intézményrendszertől, hogy megvédje az országot a választók akaratától abból a szempontból, hogy itt mégiscsak ugyebár 4 egymás követő választáson kétharmados felhatalmazást kapott a Fidesz, egy egyre erősödő euroszkeptikus retorikával, egy egyre erősebb illiberális irányvonallal, ami persze az, hogy ezt meg tudta csinálni, mondjuk 2022-ben ez már eredménye annak, hogy bontották részbe a jogállamot, de én azt gondolom, hogy az eddigi, vagy az utolsó mondjuk 2 választás esetében elmondhatjuk, hogy ez egy szabad, de nem tisztességes, nem fair választás volt. Tehát azért megvolt a választóknak a joga lehetősége arra, hogy ez ellen szavazzanak. Hogyha ez folyamatos pozitív visszajelzést kap ez a fajta politika a választók részéről, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy elég messzire lehet menni az Európai Unión belül, de azt ne felejtsük el, hogy azért vannak fenyegetések Magyarország számára. Pár éve elképzelhetetlenek tartottuk azt például, hogy végül is eljutnak oda a tagállamok, hogy felfüggesszenek Magyarország számára járó forrásokat, megtörtént. Most napirenden van, és a dán elnökség könnyen lehet, hogy ezt napirenden fogja tartani. A 7. cikkely szerint eljárás, ami ugyebár végsősorban elvezethet a Magyarország szabadalmi jogának felfüggesztéséhez, és mindig azt mondjuk, hogy ez lehetetlen, mindig lesznek országok, hogy megvédik Magyarországot. Hogyha mondjuk az eurozóna döntésképessége kerül veszélybe, akkor olyan országok is, mint Szlovákia, amely most Magyarország szövetségesének tűnik, zárójelben az Európai Tanácsban soha nem szavaztak, szavazott ki gyakorlatilag Magyarországgal, de hogy könnyen lehet, hogy Magyarország ellen fordulhat. Tehát, hogy az a helyzet, hogy romolhat még ez a viszony, és arra csatlakozva, amit András mondott, tehát az Európai Unió és a tagállamok és az intézmények, mintha egyfajta életösztöntől vezérelve, most már érteni vélnék azt, hogy anélkül, hogy Magyarországot kiszorítsák az európai döntéshozatalból, anélkül nem, lehet, hogy nem tudják működés és döntésképességnek tartani az Európai Uniót, tehát hogy én azt gondolom, hogy itt még lehet rontani Magyarország pozícióját.
Bíró Nagy András, Krekó Péter, köszönöm szépen, hogy itt voltatok és segítettetek a tisztánlátásban. A bő egy órában, ami mögöttünk van, megpróbáltuk a NER elmúlt másfél évtizedének külpolitikáját körbejárni. A következő adásban pedig arról fogunk beszélgetni, hogy a kulturális tereinket miként foglalta el a nemzeti együttműködés rendszere. Én Benyó Rita vagyok, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra, viszonthallásra.